Sziasztok! Ez a teljes terjedelem 314. adása. Ma is lesznek bőven izgalmak, hogy miről nem lesz szó az adásban, azt Tibi már is elmondja.
Nem lesz szó Neymar szerződés hosszabbításáról, ezúttal hosszabban, mert hogy már elég régóta húzódó ügyről van szó. Végül pont került a végére, aláírta a szerződés hosszabbítását Neymar a Paris Saint-Germainhez, viszont Mbappé még nem. A hétvégén egyébként egy-egyes döntetlent játszott a párizsi csapat a Rennes otthonában, ami azt jelenti, hogy 3 pontos lemaradásban van a Lille-vel szemben, amely 3-0-ra tudott nyerni a Lens vendégeként. Az előző héten Szabó Fisszel megbeszéltük, hogy mennyire izgalmas itt a francia versenyfutása győzelemért. 2 fordulóval a vége előtt, tehát jelen pillanatban az a helyzet, hogy a PSG 3 pontos hátrányban van.
A Bundesligában minden szem a Signal Iduna Parkra szegeződött, hiszen a Leipzig vendégeskedett Dortmundban. Sancho tanárian játszott a BVB, behúzta a meccset, így a lipcseieknek matematikai esélyük sem maradt. A Bayern München sorozatban 9-szer, összesen pedig 36-szor lett német bajnok, és ezt egy Mönchengladbach elleni 6-0-ás lenyűgöző sikerrel ünnepelte. A kérdés már csak az, hogy meg lesz-e Lewandowski-nak Gerd Müller rekordja.
Igen, ugye jelenleg 38-nál jár, és 40-et számlál Gerd Müller rekordja, 2 meccsen kéne ezt produkálni, most pedig ugye Mester 3-as szerzett. Kezdjük is az adást.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Madrid, eliminado, y Hazard partiéndose la caja. Hazard. Dos años tomándole el pelo al madridismo. 2 años. Pasado de kilos. Sin irse de nadie.
Így értékelte és így nyitotta a Real Madrid-Chelsea mérkőzés utáni műsorát José Pedrerol, a Chiringuito TV műsorvezetője, mert hogy Hazard képes volt mosolyogni az elveszített BL elődöntő után. Majd egyébként természetesen tegnap a Real Madrid Sevilla után is volt műsora, az pedig ugyanezzel a zenével kezdte, ami alá az volt a szövege, hogy micsoda bajnokság, majd hatásszünet, és micsoda játékvezetés. Alul kiírva, hogy az év vitája, de vajon Hazard cselekedete az év vitája volt-e az is, tehát azért az, hogy elmosolja magát a meccs után, az nyilván nem okos döntés tőle, de hogy mekkora feneket kerített neki a spanyol sajtó, az vajon párhuzamba állítható-e azzal, amit Pedrerolék kerítettek neki?
Hát szerintem gyönyörű, drámai jelenetsort láthattunk, nekem nagyon tetszett. Az, hogy mennyire túlzás, amit Hazarddal művelnek, szerintem, még hogyha barátkozik is, azért tehette volna ezt egy kicsit zártabb közegben, tehát ahol nem veszi kamera magyarul. És az még, hogy Azpilicuétával bratizott egyet, nekem belefér, de az a röhögcsélve ölelkezés, az nem feltétlenül. Legalább tegyen úgy, mintha érdekelné, hogy kiestek. Meg hogy játszott ráadásul.
Hát van itt egyébként szerintem nagyon sok hasonló helyzet a futballban, amikor volt csapattársakkal, válogatottbeli csapattársakkal futsz össze. Egy borzasztóan túlreagált dologról van szó, szerintem, ettől függetlenül, de tökéletesen egyetértek azzal, hogy ezt azért lehet okosabban.
Igen.
Tehát gondolom azért ezeknek a játékosoknak a nagy részében, mint például Azpilicuétával, akivel 7 szezont lehúzott azért a Chelsea-ben, gondolom, hogyha nem is napi, de heti kapcsolatban lehetnek. Ezt inkább ott, telefonon, vagy
különböző kommunikációs alkalmazásokban ez azért megoldható. Tehát még hogyha nem is voltak a stadionban szurkolók, annyi esze lehetne, hogy ilyenkor azért őt veszi a kamera, mint egy egyébként is fókuszban lévő játékos. És tehát a másik pedig az, hogy nyilván, ha olyan szezon produkált, vagy olyan két szezon produkált volna, hogy rúgdossak, de a négy gól, amit szerzett, az nem jogosítja fel arra, hogy mosolyogjon a meccs után a Chelsea.
Azt már beleszámoltad, amit most neki
ja, mondtad? Nem.
Na, hát az micsoda bocs, gól volt.
Itt a bizonyíték, hogy minden mai légiós, meg játékos a nagy csapatok már zsoldos?
Nem, ezt én nem mondanám, de azért a nem, többségük igen.
Hát szerintem pont nem. Szerintem...
Pont ez az ellen bizonyíték.
Hát igen, de nem ez alapján mondom, hogy zsoldos, de az.
Ha zsoldos lenne, nem. Meg hülyeséget is mondasz. Tehát ha zsoldos lenne, akkor nem barátkozna a volt csapattársaival, hanem ahonnan kapja a zsoldját, hogyha ezt a szót használjuk.
Jó,
már.
Jó, igazad van.
Azért...
Én olyan értelemben mondtam ezt, hogy klubhoz kevésbé kötődik a játékosok zöme. Inkább emberekhez kötődik talán.
Jó, de egy pont azért nem zsoldos. Tehát, hogy okay. Szerintem azért emberi oldala ez. Valahol, és ezért mondtam azt, hogy ez egy túlreagált dolog, valahol nem jó dolog, nem jó irány az, hogy arra felé haladunk, hogy el kell rejtenie minden érzelmet, hogy a játékosok már csak úgy beszélhetnek a pályán, a bírók már csak úgy beszélhetnek a pályán, hogy el kell, hogy takarják a szájukat közben. Mert ki van lúgozva minden nyilatkozat, ki van lúgozva már minden, amit a pályán is kommunikálnak egymással. Tehát, hogy a kommunikációnak az átalakulása a futballban szerintem oda vezetett, hogy tényleg nyomozni kell, egy szezonban maximum egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány olyan nyilatkozat vagy értékelés hangzik el, amire így felkapjuk a fejünket, hogy na, itt mondott valami igazán érdekeset az, aki megszólalt. Szerintem ez az Azar ügy is ilyen. Tehát, hogy ez az emberi oldal, ez így kell, hogy történjen a nyilvánosság kizárásával, hogy neked kedvelned, akár még szeretned is kell azokat az embereket, akikkel szobatárs voltál éveken keresztül.
Például Mandy, nem?
Igen, de szóval azt gondolom, hogy pont ezért nem arról szól még mindig a foci, hogy akkor elvégzem a feladatomat, és akkor megyek haza aztán. Vagy hát jó esetben nem erről szól szerintem.
Jó. Már nem mondok semmit, nehogy hülyeséget mondjak.
Megsértődött Krisztus.
Hát de Tibi, ahhoz az kéne, hogy először elvégezze a feladatát, amit meg nagyon úgy tűnik, hogy nem tesz meg. Tehát, hogyha lőtt volna 3 gólt, tovább jut a Real Madrid, és utána ezt csinálja, akkor senkinek egy szava sincsen.
Ez pontosan így van. Tehát, hogy értem egyébként Zidane húzását, és szerintem akkor tényleg beszéljünk inkább erről, hogy őt betette el a volt csapata ellen, és egészen szépen építette föl pont erre a feladatra, hogy előtte volt először kezdő az Osasuna ellen, előtte azt hiszem talán ilyen 20 percet, aztán 30 valamennyit kapott, tehát hogy megvolt ez a lépcsőzetesség nála, és ez egy nagyon a sztori lett volna, hogyha ő itt most nagyot játszik. Nem is kell az, hogy ő ejtse ki a Chelsea-t, de hogyha ő lett volna itt a mezőny legjobbja, de hát mondjuk a 22 pályán lévő közül szerintem a legjobb esetben is a 19. volt, hogyha itt a kvalitást nézzük, amit ő föl tudott vinni.
Igen, és azért összességében Zidane igyekezett úgy felpakolni a csapatát, hogy akkor tegyük be Ramost, Mendit, tehát aki él és mozog, az játszik ezen a mérkőzésen, aztán a következő mérkőzésen a bajnokságban már nem játszott Ramos, lehet, hogy nem is fog soha többé a Real Madridban, ki tudja, nem játszott Mendy, nem játszott Azár sem a kezdő 11-ben, tehát könnyen lehet, hogy ezek elhamarkodott lépések voltak összességében. A szándék jó volt mögötte, meg ennél jobban felépíteni valóban nehéz lett volna ennyi idő alatt különösségben.
Tehát, hogy azok a játékosok kerültek pályára a Chelsea ellen, akikről azt gondolta, hogy hasonló helyzetben azért voltak, mert hasonló versenyhelyzetben.
Igen, de mondjuk Ramosból szerintem totálisan hiányzott az, amitől ő, Sergio Ramos, az a vezér. Nem? Azon a mérkőzésen te láttad benne? Ugyanazt, ahogy a
többi meccsen? Látni véltem.
Amikor hanyatt esett a gól előtt? Ott Wernerrel való csata közben, és utána poroszkált hátra, tudod, a kipattanónál.
Hát nem volt jó állapotban, de én ezeket a vezér attitűdöket azért felfedezni véltem benne ott a meccsen. Az igaz, hogy ő ugyanúgy, mint ahogy Azárról ezt elmondtuk, ő sem tudott annyit hozzátenni. Önmagában nekem az volt a meglepő ezen a meccsen, most tényleg annak is köszönhetően, hogy a Real Madriddal ilyen sokat találkoztam ebben a tavaszi szezonban, vagy néztem a Spieler 2-n a meccseket, pont azért, mert utána a hétközi bajnokok ligája meccseken én közvetítettem őket. Nekem meglepő, és az volt a legmeglepőbb, hogy ennyire bátrakat húzott Zidane. Nem tudom, hogy arra lehet, hogy sokan számítottak, hogy megpróbálja ezt a háromvédős rendszert, de hogy mondjuk Vinicius Junior lesz a jobboldali szárnyvédő, az egy ilyen eléggé merész döntésnek bizonyul.
Abszolút. Igen, tehát hogyha ha váratlan, akkor leginkább ez. Mert az, hogy háromvédővel játszik, benne van a repertoárban, most már azt hiszem, hogy stabilan. Függetlenül attól, hogy hány belsővédője van aktuálisan, mert legfeljebb Mendy játszik baloldali belsővédőt.
Úgyhogy ott volt például Odrio Szólá, tehát hogy ez, uh-huh. ez egy, te, én azt hittem, hogy ha három védő, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy Mendy, Odrio Szólá, és akkor úgy fogja fel. De akkor ez nyilván még egy ennél is óvatosabb megközelítés lett volna, vagy ennél egy óvatosabb megközelítés lett volna, azt azért szerintem ne hallgassuk el, hogy itt az első fél időben volt 4 kaput eltaláló lövése a Real Madridnak. Nem tudom, tehát a Chelsea nagyon profin hozta ezt, nem tudom mennyit fordít a meccs képén, hogyha ezekből egybe megy, de azt el kell mondani, hogy a Chelsea, úgyhogy azért voltak ennél rosszabb időszakai védekezésben, 4 éve nem kapott ennyi lövést a kapujára egy fél idő alatt. Tehát, hogy a Real Madridon van mit dicsérni, az, ami a második fél időben volt, az már kevésbé.
Az már a totális esélytelenség. Onnantól kezdve semmilyen esélyük nem volt a továbbjutásra. Hát összességében azért ez a párharc tükrözte, én azt hiszem, hogy a tempó különbséget egyáltalán az angol és a spanyol labdarúgás között, és a két csapat pillanatnyi állapotát tekintve, és a kettejük közötti különbséget. Mert a Real, most én azt érzem, hogy erősen lefelé tendál. Egy kicsit fáradtabbnak tűnnek kulcsemberek kulcspozícióban, mert nem volt, nem lehetett megfelelő rotáció bizonyos posztokon.
Pont ez jutott eszembe egyébként, és erre nagyon kíváncsi vagyok itt a Sevilla elleni mérkőzés kapcsán, hogy én már csak az összefoglalót láttam, mondjuk azt még élőben, mert úgy font úgy értem haza tegnap, de az volt az érzésem, mint amikor tényleg egy rongyot így csavar ki az ember, hát előtte még nagyon, nagyon nedves volt hosszú éveken keresztül, de ezek nem az utolsó cseppek?
Hát először is, amikor a Real Madrid a mérkőzés utolsó negyedében az Odrio Szola, Militão, Nacho, Gutierrez védő négyessel áll fel, az nem tekinthető általánosnak, és azt hiszem, hogy egy bajnokaspiráns csapathoz talán nem is méltó ez az összetétel, ez az egyik. A másik, hogy lecserélte Modricot, aki Krosszal karöltve még mindig az a két játékos, aki váratlant húz, aki oda tudja rúgni még teljesen fáradtan is
de a labdát. De Modric hulla fáradt, nem?
Igen, de most is adott egy olyan labdát Krossznak, aki aztán betette középre Viniciusnak, hát tudjuk, hogy Vinicius mennyire tud gólt rúgni az esetek többségében, jobban a bal lábára, a bal lábáról a jobb lábára, kicsit táncolt, szóval jobban rárúgta a bal lábára, onnan kapufára pattan, de az a jelenet szerintem tökéletesen megmutatta, hogy bizonyos pozíciókban mi hiányzik pillanatnyilag a Real Madridból. Tehát nincs egy olyan ember, aki berobban, Benzemán kívül, és ezt beveri. Hát olyan van, aki nem robban be, hanem eltalálják a labdával, és bepattan róla, és gólszerző a 94. percben. De hát őt meg szidják szegényt, pedig látjátok, hogy...
De akkor megint csak ott tartunk, hogy akkor mi lesz az Zidane kérdéssel. Tehát akkor mondhatjuk, hogy a keretből kihozta a maximumot idén, sőt, még talán túl is teljesítette a BL elődöntővel, és a bajnokságban meg ott van a bajnoki címért, ezzel a kerettel, ahol Vinicius játszik szárnyvédőt.
Igen, ebben a keretben nincs helye Ødegaardnak, Zidane-nál, nem tudja egyszerűen megtalálni Isco helyét, még kiegészítő emberként sem, és lehetne még sorolni, hogy...
És kiszorult ez a Valverde például a fontos meccseken itt tavasszal, akiről pedig mindenki egy éven keresztül áradozott.
Igen, tehát megvan ez a három rutinos, egyébként kitűnően teljesítő középpályás, és akkor Valverde hol játszik, hol nem, most a Sevilla ellen éppen játszott, de alapvetően megvan ez a szerkezet, Zidánnak, most már három védőre olykor átvált, de ehhez igazítja az összeállítást, és közben meg van egy olyan játékos, a Valverde, akihez talán érdemes lenne idomítani, szerintem.
Aki be lehet vinni szárnyvédőnek,
be lehet vinni jobbszélsőnek, kicsit Lucas Vázquez lett Valverde ilyen szempontból. Nem, úgyhogy kicsit szűknek éreztem ilyen szempontból a keretüket, Doma, hogy a kérdésre vagy a felvetésre válaszoljak, de...
Plusz a sérülések, de ezt mindig elmondjuk.
Igen, igen, emiatt is. Tehát volt olyan időszak, amikor jóformán nem is volt felnőtt labdarúgó a keretben a padon, Iszkon kívül, vagy Mariano Diazon kívül őket szokta odarakni Zidane az esetek többségében, de azért felvetett kérdéseket bennem a rotációt illetően, amikor bekerült Nacho, bekerült Militão, és nem játszottak rosszul. Tehát nem lehet azt mondani, hogy két olyan játékosról van szó, akiket ne lehetne használni azért, hogy tehermentesítsd Ramost, vagy éppen Varant, hogy ne sérüljenek meg.
Jó, csak ez... Csak ez egy olyan kérdés szerintem, hogy, hogy itt Ramos Varán esetében is, meg Modric esetében is arról beszélünk, hogy mindig ezt mondjuk, meg mindig erről beszélünk, hogy mi a töredékét látjuk annak, amit egyébként Zidane meg az ő stábját edzéseket. Tehát ezeket a döntéseket valamiért meghozta. Én azt gondolom egyébként, hogy ebben az évben, amióta Zidane a Real Madridnál dolgozik, ebben az évben próbálta a legtöbbet hozzáadni a csapathoz. A kicsit kényszerből is, ahogy itt beszéltek, igen, a igen. Sérülések és egyéb dolgok miatt. Egy kicsit talán az újraépítés szándéka is erre sarkalta őt, és talán volt benne egy kicsit több kalandvágy is, mint az eddigiek folyamán. Láthattunk olyan dolgokat a Real Madridtól, amiket korábbi években soha.
Ez így van. Tehát én is így látom azért. Különösen ez a három védőre való váltás, bár tényleg első alkalommal a kényszer szülte, és onnantól azért bátrabban nyúlt hozzá.
Pont számolgattam, hogy azt hiszem a bajnokságban már talán 7, a bajnokok ligájában meg 3 azoknak a mérkőzéseknek a száma, amin ezt alkalmazta, az nem kevés az előző évekhez képest. Már kezdésként és a meccs közben meg többször állt még erre.
Mindenesetre ott volt a kezükben egy éjszakán keresztül a bajnoki cím. Most, tehát a Sevillát meg kellett volna venni, de egyébként még nehéz a sorsolásuk. Hozzáteszem, úgyhogy még az sem lett volna garancia semmire. Puskázzunk. Granada idegenben, Granada otthon nagyon jó, Bilbao idegenben, Bilbao elkapta most a Sevillát, elkapta az Atletico Madridot, illetve a Villarreal otthon, és lehet, hogy a Villarrealnak azon a mérkőzésen múlik az Európa Ligás szereplése. Tehát
a konzekvencia, hogy...
Sok góllal.
Sok góllal. Miért a Villarreal, tessék? Tegnap egy kicsit rotált Emery, és egyből egy 6 gólos meccsen kapott ki.
Tehát a tanulság, hogy nem volt rossz Zidane, de azért ennél még többet ki lehetne hozni ebből a Real Madridból. Volt egy másik rangadónk is a hétvégén, Barcelona Atlético Madrid. Az Atlético Madrid, illetve Simeone irányítása alatt az Atlético nem verte még meg soha a Barcelonát idegenben a bajnokságban, pedig már ugye elég régóta, és 10 éve, hogy Simeone ott ül a padon. Azt hiszem, hogy senki nem lepődött meg ezen a 0-0-án. Amit láttál, azon mennyire lepődtél meg, Krisz? Tehát, hogy az első fél időben Atlético helyzetek sora, szinte csak Atlético helyzet, az egyetlen Messi szólón kívül, a második fél időben pedig már inkább az történt, amit a Barca akart, és a végére kijött egy olyan 0-0, amiben azért benne volt, vagy benne maradt egy-két gól.
Igen, hát én ettől a meccstől vártam azt, hogy lesz esetleg egy-egy gól, tehát én a két döntetlenen nem lepődtem meg, ami a nagy rangadókat illeti, de a kapott gólok száma miatt az elmúlt időszakban a Real Madrid, illetve a Sevilla és alig-alig kapott gólt, azt gondoltam, hogy ott van nagyobb esély a 0-0-ra, ennyire értek hozzá, egyből egy 4 gólos meccs kerekedett belőle.
Sőt, de azt tanúsítottam, hogy megmondtad, hogy mind a kettő döntetlen lesz a hétvégi rangadók közül, úgyhogy értesz hozzá.
Igen. Góltotót nem játszok. Szóval, hogy az Atletico visszaállt, abban nincs meglepő. Abban, hogy ennyi helyzetet tudott kialakítani, és ennyire nem talált fogást a Barcelona az első fél időben, tehát az extrák extrája volt az a Messi szóló, amiből egyáltalán eljutottak komoly lehetőségig. És elgondolkodtató, amit Koeman mondott Busquets kieséséről, és az első fél idő hajrájában bekövetkezett Atletico Madrid lehetőségekről, mert azt mondta, hogy ott csúsztak szét egy kicsit, amikor Busquets ugye összefejelt Savicssal, azóta kiderült, hogy eltört a felső állkapott csontja a szegénynek, még visszament, megpróbálkozott a játékkal, de összerogyott, le kellett cserélni. Én ott nem éreztem azt, hogy Busquets annyira hiányozna a forgatásokból, hiszen Frenkie de Jong lépett hátra, inkább azt jegyeztem meg, hogy De Jong hiányozhat majd följebbről, mert hogy nincsenek azok a 16-oson belülre való betörések, távolabb kerül a csapattól, de az, illetve a kaputól, de az igaz, hogy a barcelonai csapatban Busquetsnek nincs olyan irtósok labdaszerzése, de azoknak a 43% az ellenfél térfelén történik, tehát a visszatámadás, a labda visszaszerzés, a nyomásgyakorlás az Busquetstől indul, tehát köré szerveződik ez az egész. És lehet, hogy ebből a szempontból hiányzott többek közt.
Meg hiányozni fog, hát azért ez valószínűleg nem egy ilyen egy-két
napos azt gondolom.
Történet, legalábbis az elkapott csont szerintem nem gyógyul.
Most azt írják, hogy már akár a hétközben is játszhat maszkkal, de ez még nem biztos. De tudom, hogy Tibinek ez a veszőparipája a fejsérülések, tehát az már furcsa volt, ahogy visszaengedték egyáltalán az első összefejelés után.
Abszolút, mert szerintem egyébként pont néztük itt bent a srácokkal a hétvégi Premier League meccsre készülve, és megegyeztünk nagyjából abban, nem tudom, hogy pont sajnos nem hallottuk a kommentátor hangot, mert csak betették nekünk a feedet, nem tudom, ezt most értette-e bárki.
Tehát nézhettétek a meccset.
Nézhettik a meccset, csak hallgatni nem hallgathattuk. Szóval azt beszéltük, hogy nem tűnt tisztának a tekintete.
Nem, én is azt mondtam, hogy nem tiszta a tekintete, mint hogyha ilyen könyvbelábadt szemekkel ment volna vissza.
Igen, és tényleg ez egy ilyen helyzetben szerintem, és ez soha nem az edző felelőssége, a játékosé még kevésbé.
Nekem volt olyan csapattársam, hogy agyrázkódás után előtte szerzett egy gólt, utána szerzett egy gólt, szünetben már le kellett cserélni, és nem emlékezett az egész meccsből semmire. De ő akart visszamenni, és aztán végül mondták, hogy nem, itt maradt szépen csücs, és utóbb kiderült, hogy a góljaira sem, semmire nem emlékszik.
Szóval semmiképpen nem a játékos felelőssége, ez egész egyszerűen az orvosi stáb, és azon belül is az orvos felelőssége, a csapatorvos felelőssége, aki látja, megvizsgálja, nem tudom felfogni, hogy egy ilyen helyzetben tök minden, ilyenkor nem számít a tét meg, hogy ez most egy Atletico elleni meccs, miért kockáztatnak ekkorát?
Hát valóban érthetetlen, és nem ez volt az egyetlen alkalom egyébként. Úgy emlékszem, hogy nem ezen a mérkőzésen, nem, mert ezt Mateu Laos vezette, egy másik játékvezető, egy komoly összefejelés után, amikor két játékos fekszik a földön, még elengedett egy akciót, meg aztán az ellenakciót, mert nehogy abba belefújjak, mert akkor leharapják a fejemet, és közben ki tudja, hogy mi van velük. Szóval ez
igen, itt is az UEFA protokoll szerint addig kéne állni a játéknak, ameddig nem egyértelmű a vizsgálat eredménye.
Pontosan. Most visszatérve a mérkőzésre, én a második félidőben egyértelműen azt éreztem, hogy az Atletico Madrid elégedettebb ezzel az egy ponttal, és utóbb a nyilatkozatokból is az derült ki, hogy összességében ez így volt.
Úgyhogy egyébként többet tett ezért az egy pontért, mint a Barcelona, nem?
Hát a második félidő alapján nem feltétlenül ott már a Barcelona ment előre, Piqué szerint sok lehetőségük volt. Zárójel bezárva, de volt egyébként, akadt egy-két helyzetük arra, hogy megnyerjék a meccset. Hát az mindenképpen elgondolkodtató, és a Barcelona számára nem sok jót ígér, hogy ebben a szezonban nem győzték le a Realt, nem győzték le az Atleticot, vagyis egymás elleni összevetésben, amire komoly esély mutatkozik azért egy ilyen szoros hajrában, mindkét csapatnál gyengébbek lennének.
Jó, viszont megint csak puskázva a jegyzeteidből, azért az Atleti sorsolása messze a legjobbnak tűnik.
Így van. Tehát ők játszanak a Real Sociedaddal otthon, és a Sociedad lépéselőnyben van az ötödik helyért folyó harcban. Utána az Osasunát fogadják, mennek a Valladolidhoz. A Valladolid számára lesz még tétje annak a mérkőzésnek minden bizonya, a bentmaradás. Úgyhogy ott egy nagy bekkelő csapattal találkozhat az Atletico, ami nem feltétlenül fekszik neki. Igen, tehát látszólag egyébként a Barcelona sem nehéz, Levante idegenben, Celta otthon, Eibar idegenben, tehát az Eibar addigra kiesik. Viszont a Celta most úgy játszik, hogy ők meg a nemzetközi kupa szereplést akár még célba vehetik, a konferencia ligát, hogyha ezt célba akarják venni. Úgyhogy érdekes lesz. A Reálé tűnik a legnehezebbnek, a Reál feladata. Nagyon nagy esély.
Na de Krisz, akkor három olyan csapat közül, akik mintha csak a fejük lógna ki a vízből, és küzdenének az életben maradásért, akkor melyik érdemli meg a bajnoki címet?
Hú, nagyon érdekes, hogy megnézve a pontszámokat, mennyivel alatta maradnak az elmúlt éveknek, évtizedeknek. Egyébként a kiesés elkerüléséért folyó küzdelem tekintetében is ez a helyzet, mert 40 pont alatt nem nagyon szoktak bent maradni csapatok, most biztos, hogy több 40 pont alatti csapat is vonal fölött végez majd. Nincs olyan csapat most ebben az idényben, mint a Real Madrid az újrakezdés után tavasszal, hogy így vagy úgy, de behúzza az összes mérkőzését. Figyelj, kitartok amellett, most elárulhatom így is, én az Atletico Madridot érzem már hosszú ideje. Nyilván egy ideig nem volt nehéz őket érezni, mert mondjuk 50 pontos fél szezonnal fordultak, és hogy minden bejött nekik.
És nem lesz meg a 100, ezt már biztosan mondtam.
Nem lesz a 100, úgy tűnik nem lesz meg nekik. De bár sok olyan pillanat volt, amikor ellenük szóltak a tények, meg az ellenfelek, meg a saját formájuk is, de most megint azt gondolom, hogy ez a két pontos előny, ez elegendő lehet az Atletico Madrid számára.
Igen, tehát ez azt jelenti, hogy még hogyha a Barca megnyeri mind a hármat, az Atléticónak egy X belefér gyakorlatilag. És így azért könnyebb neki menni egy Valladolid meccsnek talán. Csak az a furcsa. Az a furcsa, hogy mind a három csapatban benne van a botlás, tehát még a gyengébb meccseken is. Ugyanúgy az Eibar ellen is szenvedtek már vereséget.
Még egy dolog itt az Atletichez, ami csak úgy motoszkál bennem, lehet, hogy eleve ostobaság a felvetés is, hogy nem érzitek azt? Itt kicsit én a Chelsea meccs kapcsán éreztem ezt, kicsit az Atletico rangadóit nézve, hogy... Hát hogy is fogalmazom, szóval ez a Simeone csapat nem olyan versenyhelyzetben, mint az elmúlt években. Tehát, hogy pont ez, amit itt beszéltünk, ez az 50 pontos első fele a szezonnak, egy másfajta játékkal, egy támadó focival, de nem olyan strikt, nem olyan egységes, nem olyan kompakt, mint amennyire az elmúlt években megszoktuk ezeken a legfontosabb meccseken, amivel Bajnokok Ligája döntőbe jutott kétszer az Atleti. Tehát, hogy most itt a Valladolid elleni meccs kapcsán jutott eszembe, hogy ott akkor, amikor ott lesz a torkukon a penge az utolsó fordulóban, akkor nem éreztek valami fajta ilyen hiányosságot?
Van ebben valami, egyébként a szezon egészét, különösen a nemzetközi kupa szereplést figyelembe véve, és azon gondolkodtam, miközben hosszasan beszéltél, hogy van-e összefüggés a között, amit mondtál, és a között, hogy Simeone ugye elveszített néhány fontos embert, nem is most, hanem még az előző szezon előtt, kulcsembereket, rutinos játékosokat, kicsit kikerült a Pixisből Saul Niguez, akire mindig lehetett azért számítani, lehet, hogy most nem is olyan stabil, és akik meg bekerültek, azok nem feltétlenül annyira stabilak ezekben a szituációkban. Ja, lehet.
Nem tudom, szerintem az van benne, hogy tavasszal voltak inkább ezek a kulcsmeccsek, tehát a Bajnokok Ligája kieséses, meg a bajnokságban is, ami rangadó, vagy ami derbit, vagy tényleg ilyen rangadót, annak neveztünk, pont rosszkor kerültek egy ilyen negatív spirálba. Tehát még amikor a Levante ellen játszottak egy dupla meccset, és akkor kezdődött ez a lejtő, akkor kerültek morálisan egy nagyon komoly völgybe. És onnantól kezdve, hogy João Félix se volt formában, Suárez már többször sérült volt, onnantól kezdve még egy Kokéval és egy Simeonéval sem egyszerű ezt fejben így rendbe tenni, és szerintem ennek ellenére is tudtak hozni egy szintet, egy olyan szintet, amit az előző években mi védekező focinak és Simeone stílusnak hívtunk. Tehát, hogy szerintem ez erősség.
Jiménezt én még megemlíteném, aki nagyon sok meccset hagyott ki ebben a szezonban, és Godin örökébe lépett egyértelműen a védelemben. Tehát, hogyha ő nincs, akkor más azért a hátvéd sor is. Úgyhogy ő is sokat hiányzott. Én viszont azt mindenképpen kiemelném velük kapcsolatban, hogy függetlenül ezektől a nagyon mély hullámvölgyektől azért egy-egy éjszakára adták át legfeljebb a vezető pozíciót. Tehát, hogy mégis, nyilván az ellenfelek botlásaiból adódóan is, hiszen a Granada ellen, hogyha nyer a Barcelona, akkor a feje tetejére állhat az Atletico Madrid, akkor is a második a bajnokságban. Ez nem történt meg, így aztán ők gyakorlatilag bebetonozták magukat oda az érre.
Ami egyébként egy tök új helyzet az eddigiekhez képest. Tehát ez is simán lehet, hogy ebből fakad, hogy azért ehhez nincsen hozzászokva az Atletico, hogy végig milyen rajtszerű győzelmet arat.
Igen, de hogy sokat kellett törni a fejem, hogy tudlak megcáfolni. Hogy a 2015-16-os szezon végén akkor még az úgymond régi Atletico futott versenyt ugyanígy a Real Madriddal és a Barcelonával, és az utolsó 2-3 fordulóban hullajtottak pontokat, és így lettek aztán harmadikok ebben a versenyfutásban, pedig ott is volt esélyük a bajnoki címre, elég komoly.
2014-ben megkitartottak.
Ott ki. Igen.
Meglátjuk, hogy idén melyik forgatókönyv jön ki győztesen, vagy melyik ismétlődik meg. Krisz, köszönjük szépen, és gondolom, hogy még lesz egy értékelés itt a szezon végén is a végeredmény tudatában.
És a folytatásban Bán Tibort köszöntjük nagy szeretettel, a Spiller TV szerkesztőjét, és megígértem Vályi Bence kollégámnak, hogy lesz majd szó arról is, hogy a Chelsea az első olyan csapat, amelyiknek a női, illetve a férfi csapata is bejutott a Bajnokok Ligájába. Miután tudom, hogy nem ér váratlanul és kellemetlenül a kérdés, mondj egy pár szót a női csapatról, mit kell tudnunk erről a szenzációs tegnap bajnoki címet szerzett egyesületről.
Sziasztok, köszöntök mindenkit! Igen, először is meglepő, hogy azért a Chelsea tényleg az első csapat tudott lenni, erre szerintem senki nem fogadott volna még mondjuk egy hónappal ezelőtt sem, hogy mind a két csapat bejut a BL döntőbe. Talán a női volt a kisebb meglepetés, ott azért lehetett tudni, hogy Anglia egyik, vagy hát tegnap kiderült, hogy a legerősebb csapata a Chelsea-é. Van egy egészen karizmatikus edzőjük Emma Hayes személyében, aki tényleg egy nagyon különleges egyéniség, és hát azért vannak nemzetközi klasszisok is a csapatban. Úgyhogy érdekesen alakul idén a BL, mert ugye az elmúlt években megszokhattuk, hogy az volt a kérdés, hogy kit ver meg a Lyon a döntőben. Most a Lyon a négy közése jutott be, úgyhogy szabad a trófea, és hát a Chelsea azzal a Barcelonával játszik, amelyik szintén megnyerte a spanyol bajnokságot a hétvégén 8 fordulóval a zárás előtt, hibátlan teljesítménnyel, és hát egy egészen feldolgozhatatlan 128-5 a gólkülönbségük. Úgyhogy nem egy olyan nagyon gyenge csapat, vasárnap lesz a döntő, kíváncsi vagyok, hogy milyen focit láthatunk majd.
Emma Hayes vagy Thomas Tuchel a jobb edző?
Nem értem a kérdést.
Vártatok ilyen hatást Thomas Tuchel-től? Tudom, hogy nem. De akkor mégis mi volt az, amivel ő ilyen szinten előre tudta vinni a Chelsea-t? Mert ugye itt beszéltünk már arról, hogy a támadást is legalább annyira rendbe rakta Tuchel, mint a védekezést. Erről talán kevesebb szó esett, mert az látszik, és az a látványos, hogy mennyire kevés gólt kap ez a csapat. De azért az, hogy Tuchel érkezése óta a legtöbbet próbálkozik a Chelsea, és lényegében az egyetlen, amit fel lehet róni a csapatnak, az a helyzet kihasználás. Ott is van egy jelölt, akire ezt a nagy részét ezt rá lehet így lőcsölni. Szóval az teljesen döbbenetes és váratlan volt.
Abszolút. Én néhány nappal Tuchel kinevezése után azt bátorkodtam mondani, hogy szerintem az első Mourinho eljövetel óta nem volt ilyen szintű edzője a Chelsea-nek, amiért majd nyilván Carlo Ancelottitól egyszer elnézést fogok kérni, ha úgy alakul, de elképesztő az átalakulás. Én úgy vagyok ezzel a Chelsea-vel, mint amikor néhány évvel ezelőtt volt szerencsém Barcelonában a Sagrada Familiában járni, hogy tudtam, hogy lenyűgöző, és utána olvastam, és értem is, de mégse hiszem el. Tehát pont így vagyok ezzel a Chelsea-vel, hogy ez valami egészen döbbenet, hogy ez a csapat mitől állt össze gyakorlatilag másodpercek alatt.
Ennyire sokat számít az, hogyha egy edzőnek nagyjából világos filozófiája képe van arról, hogy mit is szeretne játszani, mert az azért most már szerintem nagyjából leszögezhető ennyi idő után, hogy a Chelsea-nél az az erőforrás, meg az a minőség rendelkezésre állt, mert csak edzői hozzáadott értékkel ezt nem lehet ezt a szintet elérni.
Nem, de azért ehhez kellett Frank Lampard is, hogy ekkora legyen a kontraszt, sajnos. Bármekkora legendáról beszélünk, azért már amikor ő volt az edző, is látszott, hogy azért bizonyos szinteket képtelen megugrani, és hát amióta Tuchel van, azóta látjuk, hogy ez a csapat mire lenne képes, vagy mire képes egy világklasszis edzővel.
Tehát ez beárazza azokat a beszélgetéseket is, amikor jön egy új edző, és akkor megemlítjük, hogy idő kell neki. Nem kell idő ezek szerint.
Igen, ezért mondom, hogy ez teljesen szürreális, tehát úgy érkezett meg gyakorlatilag Tuchel, hogy 8 nap alatt azt hiszem 3 meccse volt a kinevezésétől kezdve. Tehát így nem lehet csapatot építeni, és azóta is gyakorlatilag a heti 2 meccs volt mindig. Mindenki azt mondja, hogy na így nem lehet egy új edzőnek csapatot építeni, nem szabad semmin változtatni, kicsit lelkesíteni a játékosokat, és ennyi. És ennek pont az ellenkezője történt.
Most bocsánat, akkor biztosan erős a párhuzam, de Dárdai is azt vallja, hogyha ő átvesz egy csapatot, ugye akkor épít egy stabil keretet az egésznek, és onnantól kezdve kezdi el feltölteni tartalommal a másik irányba. Tuchelnél ez hasonlóan történt, csak talán még más minőségben, tehát pillanatok alatt lett egy stabil védelme a Chelsea-nek, és arra kezd el szép lassan építkezni, nem?
Persze, és hát azért ehhez ne felejtsük el, hogy kellenek ilyen szintű játékosok is. Tehát azért Dárdai Palinak nyilván nehezebb dolga volt a Hertánál, ott azért picivel kevesebb a tényleg világklasszis, akinek ha azt mondod, hogy oké, akkor másfél évig így csináltad, és holnaptól pont ne úgy csináld, akkor nem fog összezavarodni, hanem tudja, hogy innentől ez a dolga, és megoldja úgy, mint a világ életében így játszott volna.
De most leszóltad Matteo Guendouzit?
Most nem, de bármikor szívesen.
Akkor beszéljünk erről a hétvégi mérkőzésről, mert hát ugye több okból is érdekes volt. Egyrészt ez a két csapat fogja játszani majd a Bajnokok Ligája döntőt. Azt még nem tudjuk pontosan, hogy hol, mert hát a ma reggeli hírek szerint, amit én olvastam, eléggé előre haladottak a tárgyalások azzal kapcsolatban, hogy ezt Angliában rendezzék. Ugye még az is felvetődött, hogy esetleg Angliában más helyszínen, hogyha itt a Wembley-vel bárkinek kifogása lenne, nem tudom, hogy mi, de oké. A lényeg az, hogy itt most egymás után, amióta Tuchel az edző kétszer tudta legyőzni Guardiolát, látunk ebben valami fajta trendet, vagy itt azért erős lenne kiindulni ebből a hétvégi meccsből, bármire vonatkoztatva?
Nagyon szívesen látnék benne trendet, és baromi jól hangzik, de semmiféle jelentősége nincs a BL döntőre. Ugye azzal kezdted ezt a felvezetést, hogy ez a két csapat fogja játszani a BL döntőt, nem ez a két csapat fogja, ez a két klub fogja játszani a BL döntőt, de most ha megnézzük a szombati összeállításokat, én összeírtam, nagyjából 11 olyan játékos van, aki kezdeni fog valószínűleg, majdnem azt mondtam, hogy Isztambulban, tehát valahol május 29-én este, és szombaton vagy a helyszínen sem voltak, vagy a padról nézték végig, vagy egy néhány percre beálltak. Tehát ez nagyon-nagyon más lesz, és természetesen az ember örül neki, hogyha a Chelsea megveri a Manchester City-t, meg hogyha Guardiola szomorú, én ennek mindig örülök. Csak sajnos Guardiola nem volt szomorú, mert pontosan tudta, hogy semmi jelentősége nincs ennek a meccsnek a City szempontjából. A Chelsea-nek viszont nagyon fontos volt a BL indulás kapcsán, és ez látszott is a pályán. Tehát hogy a City-t ez különösebben nem érdekelte ez a meccs, tehát nyilván jó lett volna nyerni, mert ők úgy szeretnek nyerni, meg általában nyernek, de azért nem szakadtak meg.
Itt ugye rendszeresen felvetődő kérdés Guardiolával kapcsolatban, hogy mennyire gondolja túl ezeket a meccseket. Itt ma egy angol podcastot hallgatva hallottam egy nagyon-nagyon jó gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy ezen a szinten, amikor egy Bajnokok Ligája döntőben, vagy akár elődöntőben játszik egy csapat, nincs olyan edző, aki ne gondolná túl. Tehát, hogy ezt valószínűleg Tuchel is túl fogja gondolni, pont azért, amit itt beszéltünk a hétvégi meccs alatt, hogy most három védővel állt fel Guardiola, akkor földobta azt a lehetőséget és azt az opciót Tuchelnek, hogy na mi van, hogyha majd ezt fogja alkalmazni a döntőben. És ezzel a három védővel egyébként megakadályozta azokat a Chelsea lehetőségeket, amik az FA kupában az elődöntőben eredményre vezettek. Szóval itt ezen a szinten már nem létezik olyan, hogy valaki ne gondolná túl a magát a meccstervet és a taktikát.
Teljesen kizárt. Szerintem az az edző is túl gondolná, aki minden évben bejut a BL döntőbe, olyan meg nincs. Tehát főleg ez, hogy... Hát, jó, igen, de mondjuk Zidánnak nem volt akkora kerete, hogy nagyon túl gondolkodjon, mert nagyjából adott volt a kezdő 11. Hát a három BL győzelemnél egész hasonlóan álltak fel. A Citynél nyilván nincs ilyen, mert a City előző BL döntőjéről nem nagyon beszélhetünk, és hát Guardiola előző BL döntőit is már igazából ilyen fekete-fehér felvételekkel lehet megtekinteni, úgyhogy biztos, hogy halálosan túl fogja gondolni. Csak én attól félek, hogyha összevetjük a két játékos keretet, akkor azért a két kezdőcsapatot, a két legerősebb kezdőcsapatot, akkor azért szerintem elég komoly minőségi különbség van a City javára.
Itt a halálos túlgondolást mennyire egyszerűsíti, vagy igen, mennyire egyszerűsíti le az, hogy szerintem a szombati meccsen is látszott, az a teljes kifilézettség a játékosokon, ami egyébként szerintem már az FA kupában is így tetten érhető volt, hogy annyira kivannak ezek a játékosok, Hogy a meccs végére ez a szinte lépni se tudnak, az már nyilván túlzás, de hogy nagyon-nagyon el tudnak fáradni a végére, és ugye Mountról azt hittük, hogy nem fog pihenni az egész szezonban, de még neki is pihennie kell valamikor.
Hát ezt úgy tudta elérni Tuchel, hogy nem engedte föl a buszra, tehát, mert ha ott van a stadionban, biztos, hogy valahogy bekönyörögte volna magát a pályára, mert szerintem mindene viszket, ha ő a cserepadon ül, úgyhogy ezt úgy tudták megoldani, hogy szerintem bezárták otthon a lakásba Londonban. De a Citynél egyébként szerintem látható volt, hogy egy kicsit a pályán pihentek a játékosok, nyilván nem fizikálisan, mert futni futnak, hanem fejben. Szerintem látszott, hogy nagyon sok olyan jelenet volt, amikor pont úgy nem koncentráltak, ahogy a City játékosok mindig tökéletesen szoktak koncentrálni, lövőhelyzeteknél, akár a saját kapu előtt bizonyos szituációknál. Úgyhogy szerintem a következő három hét az a Citynél erről fog szólni, hogy egyrészt ilyen hát semmiféle múlttal nem rendelkező Sterling, meg ilyenek fognak játszani. Másrészt meg az, hogy azért koncentrációban, hát nem mondom, hogy gondok lesznek a Citynél, mert nem gond, mert nekik tök mindegy, tehát ha a serdülő kettő játszik, akkor is meg fogják nyerni az angol bajnokságot, úgyhogy nekik tényleg már csak ez a BL döntő számít.
Ami nagyon furcsa lesz egyébként, pont itt ezen gondolkoztam, miközben Doma kérdezte ezt, hogy azért ennek a Bajnokok Ligája döntőnek egy hétnyi edzés és hát pihenés, persze ezt most idézőjelvetében mondom, fog neki futni a Manchester City. Pont azt számoltuk, hogy a City számára egy héttel később kezdődött a szezon, mint a többi angol csapatnak. Szeptember végén kezdtek, 61. tétmeccse lesz a Bajnokok Ligája döntő a csapatnak. Tehát szinte nem volt olyan hét, amikor ne kellett volna kettő meccset lejátszani. amikor meg a klubban nem, akkor meg hármat a válogatottban. Szóval nem csoda, hogy az, amit itt te is említettél, Doma, ez a kirúgózottság, ez megvolt, viszont talán ez van esély arra, hogy a Bajnokok Ligája döntőben nem feltétlenül fog megjelenni. Itt magáról a mérkőzésről is beszélve, nekem egy óriási szívfájdalmam ez az Agüero történet. Leginkább amiatt, ahogyan tudjuk, hogy lezárul ez a fejezet, és ez volt a meccs itt a bajnokságban, amin Agüerónak még egy nagyot kellett volna villannia, hogyha mindent valamilyen amerikai vagy ilyen hollywoodi forgatókönyvírók írnak. Ehelyett egy elég szégyenteljes mérkőzés volt, és ezzel együtt sem vagyok biztos abban, hogy mondjuk a Twitteren való bocsánatkérés az szükséges volt. Tehát, hogy ő azért tett le annál többet az asztalra, hogy ne kelljen itt most elkullogni a szégyen teljesen.
Persze, és hát aki hallotta Agüerót angolul beszélni, az tudja, hogy ezt nem ő írta, ezt a tweetet. Tehát nem nagyon láttam benne különösebb nyelvtani hibákat, meg voltak benne névelők, meg ilyesmi. De egyébként visszatérve Agüeróra, az igazi hollywoodi sztori majd az lesz, hogyha a BL döntőben berúgja a sorsdöntő 11-es, de hát ezt semmilyen szinten nem kívánom. Bár őt nagyon kedvelem, mert egyébként minden argentin közel áll a szívemhez, és az utolsó ember volt ebben a mezőnyben, ezen a földön, akiből kinéztem, hogy pányánkázni fog egy 11-esnél. Szerintem ez is azt mutatja, amiről az előbb beszéltünk, hogy azért fejben annyira nem tették oda magukat, meg nem az életük, meg nem a bajnoki címük múlt ezen a gólon.
Hát meg ugye előtte ez, hogy Sterling elrúgta előre a labdát, és látványosan nem örült a gólnak. Tehát, hogy ez így összes, az összkép volt szerintem olyan, ami úgyhogy abszolút megértem őt, mert egy gólszerző csatáról van szó, aki éveken keresztül gyakorlatilag itt a vállán vitte a Manchester City-t, főleg támadójátékban a gólokat tekintve. Ezzel együtt volt ez egy kicsit furcsa. De hát itt ugye szerintem talán erről nem is érdemes többet beszélni, mert tényleg...
Bocs, az én szempontomból, hogy ezek után, hogyha Agüero a Barszának kell, akkor azért majd felhúzom a szemöldökömet. Tehát bármennyire is ott maradhat Messi, hogyha maga mellé még kér egy Agüerót a pályára, akkor a Barcelonának a csapatszintű védekezés az meghalt.
De ott úgyse fog 11-est rúgni Agüero.
Hát ebben nem vagyok azért biztos, ugye pont az Atletikem ez a Statsbomb elemzésben jött egy nagyon érdekes adat, ezzel kapcsolatban összehasonlították a jelenlegi európai topligákban játszó középcsatárokat, és ugye biztos ismeritek meg, a hallgatók közül is sokan ismerik ezt a StatRadar nevezetű valamit, amin ugye minden 1-től 99 pontig megvan, és nagyon különös módon, bevallom, pontosan nem tudom, és hogyha valaki ebben segít, azt meg is köszönöm, ez le van írva, hogy a defending impactje, tehát a hatása a védekezésre Agüerónak messze a legmagasabb az európai középcsatárok közül, az elérhető 99 pontból ő neki 79 van ezen. Úgyhogy azért az, még hogyha nem is olyan látmány, tehát nem feltétlenül emlékszünk arra sokszor, hogy ő hogyan szerel, meg szerez labdát, de önmagában a helyezkedésével, a nyomásgyakorlásával, a pozícióival tud annyit segíteni a csapaton, a csapattársakon, hogy ne legyen annyira nagyon kutya ebben a tekintetben. Itt a Premier League-re egy kicsit még tovább evickélve azért talán a legérdekesebb kérdések egy része most már eldőlt, az most már matematikailag biztossá vált, hogy a Manchester United ott lesz a top 4-ben, és indulhat a Bajnokok Ligájában. Ennek kapcsán nagyon nagy kérdés az, hogy ajándékot kapott a Leicester és a Liverpool azzal, hogy egy kett csütörtökre megkapták a Manchester United-et ellenfélként, vagy a United pont ebbe nem fog olyan nagyon belegondolni, hogy most hol tartanak, és megpróbálja legyőzni ezt a két csapatot.
Hát meg fogja próbálni, most ugye a megpróbálás az egy ilyen City hozzáállást fogja szülni, amit a Chelsea ellen láttunk, hogy persze, ha mi rúgunk több gólt, akkor örülünk a három pontnak, de azért a belünket nem fogjuk kitenni a pályára. Érdekes helyzet, az biztos. Most Solskjaer kapott egy ilyen mini edzőtábor gyakorlatilag, mert ott szoktak ilyenek lenni, hogy két naponta meccseket játszanak, mindenféle tét nélkül. És hát ugye nekik ott van a végén az Európa Liga döntő, amire most csapatot kell építenie Solskjaernak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy agyba főbe fogja forgatni a csapatot. Olyanok is fognak játszani, akik eddig tényleg még a padra sem nagyon fértek oda, és aztán ki kell találnia, hogy azon a Gdańsk-i döntőn majd ki lesz a kezdő. 11 kísérletezni fog, aztán ez lehet, hogy úgy sül el, hogy agyba főbe vernek mindenkit, mert azért a keretében vannak olyan játékosok a Unitednek. Most hirtelen Donny van de Beek jutott eszembe, aki hogyha értelmes Premier League meccsen kap mondjuk 90 percet, akkor lehet, hogy megtudjuk, hogy mekkora játékos, mert eddig ezekben az időhúzó csereként lejátszott 3-5 percekben ez nem feltétlenül jött ki. De azért az Ajaxból emlékszünk rá, hogy egy világklasszisról beszélünk, vagy egy világklasszis jelöltről mondjuk. Úgyhogy nem biztos, hogy ez rosszul fog elsülni. Hát ez majd Dance-ban kiderül, hogy mennyire jól sült el.
Van viszont olyan ember, akinek biztosnak tűnik a helye. Cavani.
Hát az egyik. Szerintem most nagyjából meg tudnánk mondani azt a 11 játékost a Manchester Unitedben, akik a legjobbat képviselik, a legjobbat nyújtják. Ami érdekes lesz majd számomra, hogy az Európa Liga döntőben De Gea vagy Henderson véde. Uh-huh. Az, hogy ugye pont a hétvégi mérkőzésre készülve állítottuk össze, hogy Solskjær mennyire bízik abban a hátsó hat emberben, ugye a négy védőben, majd meglátjuk, hogy Maguire Boka sérülése mennyire komoly. Most először hagyott ki perceket egyáltalán a Premier League-ben, amióta Solskjær az edző. Illetve hát előttük Fred és McTominay helye azért viszonylag biztosnak tűnik, és hát szerintem ostobaság lenne most itt ebben a helyzetben Pogbát és Bruno Fernandest kihagyni egy fontos mérkőzésről, mint ahogy Rashfordot is, úgyhogy akkor már megvan a teljes csapat, csak Greenwood és Cavani között kell döntenie majd, és hát jelen állás szerint én is azt gondolom, hogy Cavani lehet a nyerőkártya. Mondjuk kérdés, hogy az első perctől pályára küldve, vagy csereként, ahogy tegnap is tudott hatást gyakorolni a csapatra.
Hát igen, mert Cavani azért szerintem azon kevés játékosok egyike, akik zokszó nélkül végigülnének egy egész szezont is a padon, és ha 20 percre beküldöd, akkor is tudod, hogy hozzá fog tenni valamit a csapathoz. Azért Greenwoodnál ez nem mindig volt így, ha csereként állt be, és hát akkor még ugye két világklasszis csatáról nem beszéltünk a Unitednél, Shortier és Diallo személyében, akik valószínűleg azért, hát ha nem is az Európa Liga döntőn, de ezeken a PL meccseken szerintem szerepet fognak kapni, hogy mondjuk Rashford esetleg ne 40 ezer percet játszon ebben a szezonban.
A West Ham viszont ugye azzal, hogy vereséget szenvedett az Evertontól, azzal hát lényegében leiratkozott a Bajnokok Ligájáról, bár ugye még a matematikai esély ott is él. Ez akármi történik, tehát hogyha most már nulla pontot szerez a csapat ebben a szezonban, akkor is úgy beszélünk róla, hogy ez az egyik legnagyobb pozitívuma volt a Premier League-nek.
Persze, hát pont tegnap a meccs előtti interjúban vetették föl David Moyes-nak, hogy egy éve ilyenkor hátulról volt ötödik a West Ham a tabellán, most pedig előről ötödik, vagy hát a meccs előtt az volt, úgyhogy döbbenetes a változás, de van egy ilyen kis Serie A utánérzése az embernek, hogy mintha most kezdenék el a csapatok felfogni azt, hogy ezt az Európa Ligát ezt nem annyira kéne erőltetni. Úgyhogy óriási harc zajlik a nyolcadik helyért, mert ugye a hetedik pedig ez a Konferencia Liga, ami hát aztán szerintem senkinek se hiányzik. Úgyhogy elindult a küzdelem, kíváncsi vagyok, hogy ki tud annyira béna lenni, hogy lecsúszom még a hetedik helyről is. És de az igazi nagy vesztes az lesz, aki hetedik lesz. A tippel nem kéne, a Tatenemet mondanám.
Nem is értem, hogy miért.
De a negyedik hely az még abszolút kiadó. Tehát...
Hát úgy kiadó, hogy nem hirdetik, de a Liverpool azért szívesen bukolná.
Ez nagyon érdekes lesz egyébként, hogy a Manchester United azt gondolná az ember így a hagyományok alapján, ha még ezek egyáltalán számítanak valamit, hogy a Liverpool ellen azért csak oda fogja tenni magát, bármennyire is tét nélküli, meg bármennyire is Európa Liga döntő. Hát ha meg nem, akkor a Liverpool könnyen lehet, hogy kap ajándékba egy negyedik helyet egy olyan szezon végén, ahol aztán mindent megérdemelnek, csak a negyedik helyet nem.
Sőt, főleg úgy, hogy a Leicesternek meg a legkellemetlenebb utolsó ellenfél nem lehetne más, mint a Tottenham.
Hát egyrészt az egy nagyon érdekes dolog, meg hát az a földbeállás, amit itt a Newcastle ellen produkált a Leicester, az egy elég intőjel volt szerintem itt a hátralévő fordulókra nézve, mert oké, Dubravka nagyon jól teljesített ezen a meccsen, de hát ezen a pénteki találkozón egyértelműen a Newcastle volt a jobb csapat. Tehát, hogy ez nem is...
Nem is kevéssel, persze. Jó, egyébként nyilván a Leicestert még az ág is húzza, mert azért tényleg amúgy is rengeteg sérültjük van, most a bemelegítésnél sérült meg John Evans, tehát Kastánynak kellett belső védőt játszani. Szerintem életében nem játszott belső védőt, legalábbis mondjuk felnőttek ellen biztos nem. Ez mondjuk látszott is, és ettől valószínűleg ettől is volt Söjüncsű is bizonytalanabb, mert azért nem mindegy, hogy ki játszik az ember mellett. Jó, ettől még mondjuk egy guruló labdát meg lehet állítani a Premier League-ben. Mindegy, nem sikerült, de szóval van baj a Leicesternél, és az a baj, hogy szerintem nem tud nem eszükbe jutni, hogy tavaly ugyanezt csinálták. Tehát tavaly volt egy szenzációs 3/4 szezonjuk, ahol tényleg hát gyakorlatilag majdnem a hát a bajnoki címre nem, de mondjuk a második helyre nagyon sokáig esélyük volt, és aztán az utolsó 9 meccsen 9 pontot sikerült szerezniük, egyéni balszerencs, hogy a Unitednek meg 21-et, és lehajrázta őket. Most is, most egyelőre 6 meccsen 7 pontnál tartanak, de nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy nem lesz több pontjuk ebben a szezonban. És akkor biztos, hogy nem fognak a BL-ben indulni. Az Európa Liga meg azt gondolná az ember, hogy egy Leicester szintű csapatnak tök jó, csak ha megint kifognak egy ilyen sérülés hullámot, akkor ugyanúgy fognak járni, mint idén a Slavia ellen, hogy gyakorlatilag nekik nagyon kevés a bevethető olyan tartalékjátékosuk, aki mondjuk megüti azt a szintet, vagy annak a közelében van, mint a kezdők, és ez nagyon kiütközött ebben a szezonban is.
Hát szerintem tök jó egyébként egy olyan szezonban, ahol normális a menetrend. Egy ilyenben
igen.
Nem.
Ez még hatványozottan rájött, hogy még eleve két naponta kellett meccset játszaniuk egy nagyjából 15 fős kerettel, és amikor elkezdte forgatni, hát akkor azért jöttek a bajok, meg ugye nyilván az se volt bekalkulálva, hogy két angol válogatott középpályás hónapokra kiesik, ugye Madison és Barnes. Barnes most már nem is lesz a szezonban, Madison van, de hát árnyéka önmagának, és akkor ugye a védelemről nem beszélve, ahol már tényleg megint komolyan föl fog vetődni, hogy Wesley Morgan kezdjen egy meccsen, ami hát önmagában elég szürreális a 21. század második évtizede, sőt már a harmadikban, és tényleg óriási bajban vannak, mert gyakorlatilag most is már szinte alig tudnak cserélni.
Egy FA Kupa szezont mentett.
Dehogy menthet. Ne vicceljünk már. Esélyük nincs.
No, hát Tibi, nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszélted velünk ezeket a dolgokat. Lehet, hogy még majd itt a Chelsea kapcsán lesznek további érdekességek, úgyhogy akkor is majd számítanánk a jelenlétedre.
Én köszönöm, állok elében.
És akkor mindjárt folytatjuk Egri Viktorral.
És a folytatásban Egri Viktort, a Digisport kommentátorát, műsorvezetőjét köszöntjük nagy szeretettel. Mi másról beszélhetnénk itt a legelején, mint a tegnapi Juventus-Milán mérkőzésről. Döbbenetes 0-3-as végeredmény, ami nem csak azért lényeges, mert a Milán legyőzte a legnagyobb riválisát itt a Bajnokok Ligája indulásért folytatott harcban, hanem még az egymás elleni eredményt is jobbá alakította, hiszen 3-1-re kapott ki a Juventustól a Milán az őszi szezonban. Mit tudsz erre mondani? Minden nap megtörténik az olasz bajnokságban, Viktor?
Hát nem, hát ugye 2011 márciusában nyert legutóbb a Juve vendégeként a Milán, és akkor is csak 1-0-ra egy legendásan óriási Gattuso találattal. Hát igen, tehát Gattuso sűrűbben lőtt gólt, mint ahogy a Milán a Juventus ellen idegenben nyer. Ez azért valamit jelent. De... hát ez a mérkőzés, ez egyrészt szerintem óriási eredménye a Milánnak, másrészt szerintem összeomlás a Juventus szempontjából, harmadrészt pedig, ha azt vesszük, hogy ez egy BL helyért folytatott küzdelem volt, és milyen volt a meccs színvonala, akkor viszont az olasz futball óriási kudarca. Tehát, ha itt kezdjük, ugye a Milán hatalmas eredménye, ez tényleg az, hiszen egy nagyon fontos mérkőzésen sikerült egy riválist megverni, ráadásul mondjuk a Juve támadójátékát azt teljesen kiiktatták. A Juventusnál azt lehetett gondolni, hogy jó, nagyon rossz formában van a csapat, ugye a Fiorentina ellen pontot mentett, az Udinese ellen az utolsó pillanatokban tudta megfordítani a meccset kilátástalan futballal, de hát azért... ezek a játékosok rutinosak ezen a szinten, tehát itt valamit képesek lesznek hozzátenni, ráadásul mondjuk a legjobb formában lévő támadó, vagy támadónak nevezhető játékos Chiesa visszatért, végre nem Dybala volt a kezdőben, mert hogy ő egészen kudarcszerűen alakította itt a szezonjának a végét, hanem Morata. Hát ugye sikerült Chiesát annyira a vonal mellett játszatni, hogy észre se lehessen venni. Tehát én szerintem ez egy óriási taktikai hiba a Pirlótól, hogy a legjobb játékosát a lehető legmesszebb tartotta az ellenfél kapujától. A másik meg, hogyha itt tartunk, hogy a veszélyes szélső a Milánnál viszont élni tudott, ugye Theo Hernández. Egy teljesen érthetetlen dolog, nem jelent meg semmi arról, hogy Danilo miért nem volt a Juventusban. A legjobb formában lévő játékosa, sőt az egész szezonban az egyik legjobb játékosa a Juventusnak. Játszhatott volna jobb szélen, akár Theo Hernándezzel szemben is, vagy a védelem jobb oldalán, tehát hogy lettek volna pozíciók, ahol őt használni lehetett volna. Ráadásul az egyik legjobb statisztikája van a védők közül az előrejátékban, az egész idényben, a szériában. Tehát voltak érthetetlen dolgok, na de az egészen kudarcos az, mondjuk, hogyha Cristiano Ronaldónak az ezen a mérkőzésen nyújtott teljesítményéből egy klipet csinálnának, és ezt kitennék a YouTube-ra, akkor megválasztanák a világ legrosszabb labdarúgójának. Tehát ha lenne ilyen, hogy nem aranylabda, hanem mondjuk egy kevésbé remes anyagot, hát kaki labda mondjuk, amit a kis galantúró bogarak összegyúrnak. Az
simán vihetnél. Galantúró bogarak által összeállított labda.
De az simán vihetnél ezzel a játékkal. Tehát nem volt jó labda átvétele, nem volt jó passza szinte, hát védekezésben nem tudott segíteni.
Igen, ha már itt a Juventusról kezdtünk el beszélni, akkor maradjunk is a Juventusnál. Hogyha megnézzük a két kezdőcsapatot, akkor nevek alapján, amikor még itt a legelején megmutatták, akkor mindig az volt az érzése az embernek, hogy ez, hát egyrészt nem rossz ez a Juventus, és mindenképpen jobb, mint a Milán, hogyha tényleg kizárólag akár itt a pedigrére és a múltra hagyatkozunk. És néztem itt, amit mondtatok, és Benito onnan közelítette meg a mérkőzést, hogy nem volt lelke ennek a Juventusnak. Ez volt, ami a legnagyobb hiányossága volt ennek a Pirlo csapatnak, vagy inkább az, amit itt te kezdtél el mondani, hogy itt azért szerkezeti és taktikai dolgokban is voltak mellényúlások?
Hát szerintem a szerkezeti problémákat már az előző szezon végétől lehetett tudni. Tehát már Sarrinak is voltak ezzel gondjai, de én mindig azért védtem Pirlót, mert amikor jöttek azzal, hogy hát úgy látszik nagy a kabát, akkor azt mondtam, hogy lehet, hogy nagy a kabát, de lyukas a kabát. Viszont az, amit az utóbbi időben nyújt a Juventus, az arra utal, hogy valami történhetett ebben a csapatban, ami még a lehetőségek kiaknázására sem teszi alkalmassá a keretet. Tehát ott lehet, hogy a Ronaldo körül kialakult herce-hurca, hogy most már ugye Olaszországban a sajtó egy ideje a Porto elleni kiesés óta kifejezetten arról ír, hogy egy bukás az ő torinói ténykedése, lehet, hogy ez is kellett hozzá, aztán volt ugye ez a házi buli McKennyvel, Dybalával és Arturral, fontos meccs előtt egy olyan Dybalával, aki éppen visszatért sérülésből hónapok után, tehát játszhatott volna, ez már arra mutat, hogy valami azért ott erkölcsileg meg az elhivatottság szempontjából nem stimmel a csapatnál, és hát akkor ugye szerintem ebből következik, hogy jönnek a rossz egyéni formák. Tehát nincs olyan játékosa a Juventusnak, mondjuk Danilót és Chiesát kivenném, mert szerintem ők saját magukhoz vagy az elváráshoz képest is jól teljesítenek, de rajtuk kívül, aki akár a saját átlagát képes volna hozni. Ha Chessit vesszük, akkor a Torino ellen két potyagolt kapott miatta a csapat, vesztett ott két pontot. Csak a kapuson. Most is az első gólnál Chessy megfoghatta volna a labdát, hogy jó helyre üthette volna, helyett Brahim Diazhoz ütötte, gól lett belőle. Ha a középpályán Bentancourt vesszük, akkor minden mérkőzésen a labdakihozataloknál legalább kétszer-háromszor úgy ajándékozza oda az ellenfélnek a labdát, hogy abból helyzet lehet. Ugye a Porto ellen erre rá is fizettek az egyik legfontosabb párharcban. Arthur az ő opciója nem tud előre játszani. Alexandro szerintem élete legrosszabb szezonját futja, most persze voltak benne sérülések is, de ő sem tudja, egy meccse volt, a fejelt két gólt, de ő sem tudja azt hozni, mondjuk Cuadrado hozza a szintet. Morata jól kezdett, utána kilátástalanná vált a játéka.
Tehát ez Moratára azért jellemző, elég sok
helyen. Abszolút jellemző, és hát eleve mondjuk, ha megnézzük ezt a középpályát, akkor azok a játékosok, Ramsey totális kudarc, tehát szerintem Londonban örülhetnek, hogy megszabadultak tőle. Gyakorlatilag végig sérüléssel bajlódik, és ha játszik, akkor nagyon-nagyon ritkán jó. Rabiónak voltak jó meccsei, de átlagban ő sem képes nagyot hozni. McKenny sokkal jobban rajtolt, mint amit végül is kihozott belőle. A védelemben iszonyatosan nagy bizonytalanságok vannak, a Bonucci-Chiellini duó fölött eljárt az idő. De Lichtnek nagyon sok az egészségügyi problémája, most is ugye már az első fél időben lehetett látni, hogy a combjához nyúlkál. Tehát nem jó ez a Juventus, hanem rossz.
Beszéltünk itt Bán Tibivel arról, hogy mi történt a Chelsea-nél Tuchel érkezése óta. Hogyha teszem azt januárban, februárban, kiteszik Pirlót, és érkezik, most nem Tuchel, hanem mondjuk Allegrit, akkor mennyit változott volna ez a dolog?
Hát ha Allegri jön, akkor Allegri nem jön. Tehát Allegrinek az volt a legnagyobb baja a kiszivárgott hírek szerint, hogy ő neki Ronaldóval kellett volna a továbbiakban is csapatot építenie. Tehát szerintem aki a futballt nem csak úgy nézi, hogy vannak ikonok, akiket nagyon szeret, és Ronaldo szerintem az, aki mindenkinek a tiszteletét kivívta az előző másfél évtizedben, tehát aki nem tiszteli Ronaldót, az nem tiszteli a futballt. De az az igazság, hogyha nézzük a játékát, akkor ő egyéni statisztikákban fel tud jó dolgokat mutatni, a 27 lőtt gólja a bajnokságban, de a csapatnak egyáltalán nincsen hasznára, mert a más többi a gólját is ellövi, ugye nem az hajlandó azon a poszton játszani, ahol neki kellene, tehát centert akarnak vele már évek óta játszatni, de azt nem akarja elvállalni, mert jobban szeret a baloldalról indulni. A cseleivel már nem tudja segíteni a csapatot, a szabadrugásokat elrúgja azok elől, akik tudnak szabadrugást rúgni, védekezni nem tud, és a Pirlo-féle stratégia, amit évelején a diplomamunkájában is megírt, az az lenne, hogy a csatárok visszatámadnak, és akkor az ember pislog, hogy ki.
Ronaldo. Akkor kérdezem úgy, Viktor, hogy ki az az edző, aki meg tudta volna azt csinálni a Juventus-szal, amit Tuchel a Chelsea-vel így évközben?
Hát figyelj, ezért alapvető különbség van, mert én szerintem a Chelsea-nél egy csomó olyan fiatal van, akit sokkal könnyebb motiválni, mint az itteni játékosokat. Tehát itt már egy csomó sztár, Ronaldo már szerintem afelé kacsingat, hogy hova fog menni. Lesz-e olyan, aki hasonló 30 milliós gázsit hajlandó neki fizetni? Szerintem olyan nem lesz már. Vagy ha igen, akkor hát nem okos. Aztán Dybala is ugye, már a barátnője is arról beszélt, hogy jó lenne Torinóból elmenni. Hát, igen.
Hát hideg van ott egyébként olasz szinten. Tehát...
Jó, az is jó lett volna, rendesen focizik Torinóban. Tehát én szerintem nagyon sok sebből vérzik ez, és rengeteg az olyan játékos a keretben, akit már nagyon nehéz innen felhozni. Persze lehet, hogy lett volna egy ilyen mágus, aki egyszer csak megváltoztatja a pszichés állapotát mindenkinek. De hát ha azt veszük, ugye ez a csapat, ez a Juventus veszített otthon a Fiorentina és a Benevento ellen. Két kiesés ellen küzdő csapat ellen, hát ha azt a kettőt megnyeri, akkor Páholyban várta volna ezt a meccset. És azok megmagyarázhatatlan vereségek, tehát a többire lehet valamit mondani, hogy itt mi történt, meg ott mi történt, nem jött jól ki a lépés. Na de ezeken a meccseken ott hozni kell a pontokat. Ami meg a Milánt illeti, hát a Milán sem volt jó formában, most már jó ideje. De gyakorlatilag a Juventus elleni hazai vereség óta, az 1-3 óta elindult szép fokozatosan lefelé, és most már egy ilyen egészen meredek lejtőre került az előző időszakban, hogy a legutóbbi 10 hazai meccséből minden sorozatot figyelembe véve 2 tudott megnyerni, 2 gyengécske csapat ellen, de mondjuk Pioli húzott egy olyat, ami bejött. Tehát Brahim Diaz, hát most néztem, hogy január óta most kezdett 3-szor. Előtte kezdett a Crotone és a Fiorentina, nem, Crotone és a Fiorentina ellen gólt szerzett. Bocsánat. Ez a 2 gólja volt eddig, Crotone, Fiorentina. És hát úgy lehetett...
Tökéletes a sor a Juventus-szal.
Igen, és hát szóval azt lehetett érezni, hogy Pioli sem igazán bízik benne, mert mindenkit előttett a kezdőbe, Rebicet, Rafael Leão.
Meg Diaz tipikusan az a játékos volt, akit behozott a 70. perc környékén, hogy egy kis lendületet adjon a csapatnak, de pont ez volt itt is a terv, nem? Hogy ő azért egy kicsit más típusú játékot játszott azokhoz képest, akik előtte ezen a 10-es poszton megfordultak. A mozgékonyságával, az alacsonyabban lévő súlypontjával ez egy teljesen jó, meg magyarázható dolognak tűnt. Olyan nagyon nagy meglepetés talán nem is volt, mert itt azért a Gazzetta is napok óta arról írt, hogy ezt fontolgatja Pioli.
Igen, igen, igen. Na de akkor is szerintem érthetetlen, mert amikor kezdett, akkor is le kellett cserélni. Tehát nem úgy játszott, hogy hát most akkor kapja meg a 90 percet, hanem pont azért, mert van egy alkata, ami szerintem nagyon nehezen kompenzálható, csak nagyon technikás játékosok nagyon jó formában tudják ellensúlyozni. Ő egy ifista alkat, valószínűleg pályafutása végéig ifista lesz ebből a szempontból, és hogyha egy keményebb középpályással vagy védővel ütközik, az olyan, mint amikor egy muslica rákenődik a szélvédőre. Tehát most nem akarok túlságosan fogalmazni, remélem sikerül.
Nem akarsz túlságosan fogalmazni soha.
Most nagyon közel tudott játszani az ellenfél 16-osához, tehát az volt a jó, hogy rengetegszer kapta meg ott a labdát, ahol már nem lehet bántani, ahol már nem lehet ütközni, és ott pedig ezek ellen a kicsi nehézkes Juventus védők ellen, meg a nem túl acélosan védekező középpályások ellen meg tudta találni a helyeit. Tehát ez a húzás nagyon bejött.
Diaz ilyen szempontból szerintem állatorvosi lova ennek a Milán projektnek, mert most elvonatkoztatva ettől az eredménytől, elvonatkoztatva attól, hogy jelen pillanatban hol áll a Milán, és hogy megvan a negyedik hely jelen állás szerint, mennyire látod ennek az egész Milán projektnek a kiegyensúlyozottságát és a kontinuitását? Mert azért említettem Diazt állatorvosíróként, mert ugye ő is egyike azon játékosoknak, akik ott vannak, de egyáltalán nem biztos a maradásuk, és akkor ide még lehet sorolni Tomorit, lehet sorolni azokat az alapembereket. Bár ugye talán pont ez a győzelem, meg ez a helyzet, amit ez indukált, ez segítheti Maldinijéket abban, hogy ezt a keretet ezt megerősítik. Vagy itt tényleg csak az a kulcskérdés, hogy BL szereplő lesz a Milán, vagy sem?
Ugye, meg Brahim Diazról eddig, ami hír megjelent az előző hónapokban, az arról szólt, hogy őt nem marasztalja a Milán. Azért ez elég furcsa eleve, hogy az edző betesz egy kulcsmeccsre egy olyan játékost a kezdőbe, akit nem marasztalnak. Tehát mondjuk itt azért ebben van egy csavar, legyünk őszinték. Hát nyilván, ha a BL helyen végez a Milán, akkor sokkal jobbak a lehetőségei, mert van miből költeni. Akkor Tomorit állítólag ugye 28 millió euró lenne, amit fizetni kellene a Chelsea-nek, akkor meg tudják tartani, ha úgy gondolják, hogy Tomori a megoldás. Már pedig, hát a jelek szerint úgy gondolják, hiszen Romagnolit, a csapatkapitányt szorította ki. Hozzáteszem, hogy azért én nem vagyok meggyőződve, hogy a top szinten, ha a BL-ben gondolkodik, és a BL-ben elérendő eredményben a Milán, akkor Tomori a megoldás.
De hát ugyanakkor Tomori például a Premier League-ben is az egyik leggyorsabb védő volt, amikor játszott. Tehát hogy azért magas szinten is vannak komoly erényei. Igen.
Vannak erényei, na de hát azért nem véletlen, hogy a Chelsea-ben nem kellett. Bár lehet, hogyha Tuchel az edző, akkor ő többet játszotta volna, csak ő ugye éppen az ottani váltás előtt már a Milánhoz került. Na mindegy, szóval nagyon sok minden múlik a BL helyezésen, és azon gondolkodtam még, hogy a Juventusnál nem lehet-e, hogy az játszik bele abba, hogy ezek a játékosok ennyire szétestek, és a csapat is, hogy ugye most a héten is kijött ez a hír, hogy nem fogja engedni az UEFA indulni a Superligához ragaszkodó csapatokat, és ugye a három között ott van a Juventus. Tehát, hogy ők lehet, hogy úgy vannak vele, hogy ők tudják, hogy az Agnelli nem fog ebből visszalépni, és nem lesz BL. Tehát, hogy mert ha azt vesszük, azért pszichésen ez is egy erősebb befolyásoló tényező, hogy egyrészt ragasztottak egy címkét a Juventusra és Agnellire az előző időszakban, egy mondjuk nem a kiváló áruk fóruma címke van rajta, hanem egy negatív jelzés, hogy az ember, aki mindenkit elárult, ez a te elnököd. Hát ezt ráragasztották a Juventusra, ugye az európai klubok szövetsége, az UEFA, mindenhonnan a Serie A, a Liga Olaszországban, mindenhonnan ezt lehetett hallani, hogy Agnelli átvert mindenkit. Nos, és hogy lehet, hogy ők tudják azt is, hogy nem is akar visszalépni ebből a Superligából, mert neki már nincsen ebben a helyzetben veszíteni valója személyesen, és akkor meg miért küzdjenek. A Milánnál viszont azt lehetett látni, hogy szerintem ez egy korlátozott lehetőségekkel bíró csapat, tehát nincsenek világklasszisai. Én mondjuk Kessiét tudom elképzelni ebből a mostani csapatból egy akár BL címre is esélyes együttes középpályáján.
Teo Hernández tegnapi teljesítmény alapján.
Hát nem csak, szerintem ő az egész szezonban, most kihagyta a 11-es szerintem, igazságtalan az élet meg a futball, hogy pont ő kihagyja a 11-est, amikor Szerintem ő tette a legtöbbet a szezonban azért, hogy ez a csapat így szerepeljen. De a többi poszton nincsenek olyan játékosok, akiket jelen pillanatban komolyan lehetne venni a BL top szintjén.
Hát így a Cassie Benacer kettős szerintem mindenképpen, hogyha ha ők együtt játszanak, azért az egy, mindig egy... Tehát, értem, hogy Cassie az egész szezont végig játszotta, nem volt úgy sérült, mint Benacer, de amikor ők ketten együtt voltak, az szerintem Bajnokok Ligája szintű belső középpályás.
Benacer, amióta visszatért, azóta messze nem játszik úgy, mint előtte. Tehát én is azt mondom, hogy a szezon első fele az talán azért is sikerült ennyire jól, mert ők végig tudták játszani, hihetetlen mennyiségű percet töltöttek a pályán egymás mellett. De most a sérülése óta már Benacer nem annyira jó. Hát most az a kérdés, hogy ez a Milán ezt a hátralévő időszakot ki tudja-e úgy húzni, hogy ne veszítsen túl sok pontot. Mert azért az előző időszakot figyelve még mindig azt mondom, hogyha nem a Juventus, akkor lehet, hogy a Láció is veszélyes lehet.
Hát jó, de itt a Torino, a Cagliari és majd az Atalanta az utolsó fordulóban, tehát elképzelhető az, miután ugye az egymás ellen eredménye jobb a Juventus-szal szemben, hogyha ezt a két mérkőzést meg tudja nyerni a Milán, itt a Torino és a Cagliari ellen, két valószínűleg olyan csapat, ugye itt a Torinónak a mai mérkőzésen is ez egy kicsit múlik, de két valószínűleg olyan csapat ellen, amelyiknek már tényleg minden mindegy, tudja hozni, akkor...
Torino lejátszotta, Hellásszal játszott egy-egyet a hétvégén. Az a múlt héten játszott hétfőn.
Ja, igen. Igen, bocsánat. De nekik még így is egyel kevesebb mérkőzésük van.
Mert ők még játszanak a Lációval. Tehát az a meccs az a nagyon fontos találkozó lesz, és erről beszélgettünk sokat a Csizmaszár stábjával, hogy hát ilyet, hogy betegyék az utolsó forduló elé ezt az elhalasztott meccset, úgyhogy ugye a kiesés szempontjából is fontos lehet, meg a BL indulás szempontjából is fontos lehet, és ennek a két csapatnak megadták gyakorlatilag az esélyt, hogyha az egyik már évbe ért, akkor a másik olcsón szerezze 3 pontot.
Igen, igen, igen. Mindegy, ezzel együtt, amit elkezdtem mondani, hogy gyakorlatilag a Milán fordulhat úgy az utolsó körre az Atalanta ellen, amelynek valószínűleg szintén már mindegy lesz akkor, mert Bajnokok Ligája indulónak mondhatja magát, mondjuk az Atalantánál semmit nem számít szerintem, hogy nekik mi a biztos.
Másikok akarnak lenni.
Ez világos, csak azt mondom, hogy ha ők egyébként révbe érnek, akkor is ugyanúgy fognak futballozni. Úgyhogy a Milán egyetlen nem mehet nyugodtan arra a mérkőzésre. Arról nem is beszélve egyébként, hogy az Atalanta az a Milán számára szerintem a létező legkellemetlenebb ellenfél jelenleg, még talán európai szinten is ez elmondható. Úgyhogy ez azért nem teljesen biztos, viszont beszéljünk egy kicsit itt Milánó másik csapatáról, az Interről, amelyik már bajnok. És itt az egyik legfontosabb kérdés, hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy te mit mondasz Contéról. Változott ő? Változott egyáltalán valamit szakmailag, emberileg? Arról már beszéltünk egyszer veled is, hogy ha nem is nagyon tért el attól az elképzeléstől és filozófiától, amit ő jónak tart a fociban, azért mindig hajlandó volt új dolgokat beépíteni. Ez az idei Conte más-e, mint a korábban látott?
Szerintem annyira ragaszkodik az elképzeléseihez, hogy néha még az elképzelésein is hajlandó változtatni, hogy igazolja az elképzeléseit. Tehát most ezt, például ott van Eriksen, akit azért vettek, vagy azért hoztak, hogy a két csatár mögött játszon. Ez megbukott, erőlködött vele egy darabig Conte, de azért csak nem akarta belátni, és megengedni azt, hogy kiderüljön, hogy ő nem tudja Eriksent beépíteni, ezért beépítette egy olyan helyre, ahova egyáltalán nem való elvileg. Ugye az ő tagú középpályának a baloldali belső részére, egy olyan csapatban, amelyik rengeteget védekezett, mert ugye ez az erősen pragmatikus játéka megmaradt az Internek, hogy ugye rengeteg meccsét nyerte egy góllal, sokszor úgy, hogy az ellenfélnél sokkal többet volt a labda. Ha azt vesszük, ugye az első 7 csapat közül az Inter birtokolja a legkevesebbet a labdát a szériában. Tehát eleve egy labdát kevesebb birtokló, és ráadásul mondjuk Brozovic, ha mélységből irányítani kell, akkor ott van, nem kell Eriksen ehhez. De azért csak begyömöszölte Eriksent a csapatba, és így is eredményesek lettek. És szerintem Conte egyszerűen mindenkit felülmúlt. De nem egyedül múlt a felül, hanem már ottával. Tehát ez az együttműködés, ez egy nagyon nyerő együttműködés. Tehát őket bármilyen hajóba összeültetném, szerintem kajakpárost és kenupárost is nyernének az olimpián, tök mindegy kiül elől, de hogy annyira tudják, hogy mi kell a másiknak a jó munkához, már ezt már ott tudja, hogy mi kell Conténak elsősorban, és biztosítani tudja ehhez a hátteret. Olyan...
És még azt is elviseli, hogyha Conté folyamatosan szarozott előtt a sajtótájékoztatókon.
Hát igen, ez egy nagyon nagy fordulat Conténál, hogy az előző szezon végén ugye azt mondta, hogy hát ő több védelmet várna a vezetőségtől a sajtóval szemben. Jó, most meg azt mondta, amikor már majdnem, hogy biztos volt, hogy megnyerik a bajnokságot, hogy csak ide lőjetek. Azt
mondta, én vagyok mindenért a hibás, igen.
Igen, az óriási mártír lett. És hát szóval Conte is tud játszani a közönséggel is, meg az érzelmekkel is, de hát leginkább a csapatával. Tehát ez egy annyira tudatosan felépített társaság, amelyik a sallangokat teljesen ledobta magáról, tehát a pár fordulóval ezelőtt a legkevesebb cselt mutatták be az Inter játékosok a szériában. Hát felfoghatatlan egy bajnok csapat a legkevesebb csellel. Na de a legtöbb beadással, a legtöbb fejes góllal, a mit tudom én, mikből, egy csomó dologból ővék a legtöbb, de olyanokból, amik mondjuk nem feltétlenül a játék szépségét, hanem az eredményességét szolgálják. És itt minden erre van kitalálva. Közben szerintem a szezonban kineveltek egy világklasszis ígéretet, mert hogy Barella ebben a szezonban nőtt fel oda, hogy szerintem egészen extra játékosokkal lehet egy lapon emlegetni. És hát van egy védelme, amelyik megállhatja a helyét a legmagasabb szinten is. Szerintem Skriniar, Bastoni még fiatal is ráadásul, hosszú évek vannak előttük, De Vrij nagyon stabilak. És hát van egy Lukaku, aki már szerintem aranylabdát biztos nem fog kapni, mert nem lehet ilyenre, de kiemelkedik az olasz bajnokságból. Nem csak a csatárok közül, hanem a játék szempontjából meghatározó olyannyira, amennyire nagyon kevesen, talán senki.
Jó, még egy gondolat itt ezzel kapcsolatban, és ez... Nem is akarom, hogy latolvast, hogy most mi lesz itt a helyzet, akár a kínai külföldi befektetési embargóval, illetve gazdaságilag mi várhat az Interre. Viszont azt, hogyha röviden meg kéne fogalmaznod, hogy ez egy útnak az eleje, vagy már inkább a vége, és ugyanúgy lezárulhat egy korszak Contéval, mint ahogy a Juventusnál az megtörtént, mondjuk három bajnoki cím után, akkor melyiket választanád inkább?
Hát három bajnoki cím után lezárulhat az út.
Tehát ez most még akkor az eleje, gyakorlatilag.
Szerintem most persze az anyagiakon múlik a legtöbb, mert ennek a csapatnak kell szerintem 3-4 jó igazolás, és akkor Európában is erős lehet. Nem azt mondom, hogy BL esélyes, de a Bajnokok Ligájában az előző időszakban voltak furcsa kifutások, akár ki is futhat nagyon az Internek, de ehhez kell néhány játékos. Ha nincs meg rá a pénz, a projektnek szerintem vége nem lesz, tehát azért ezt még csinálni fogják egy darabig. Contéban ennél több van, mint hogy ezt a bajnokságot megnyerte a csapattal. És szerintem a csapatban is. Tehát, hogy aztán mit tudnak ebből kihozni? Nekem Darmian ennek a csapatnak a szimbóluma. Tehát, hogy, és Conte munkájának a szimbóluma, hogy oda visznek egy játékost, akiről egy Parmától, akiről szerintem senki nem várta, hogy ebben a csapatban túl sok lehetőséget kapjon, és odáig jutott Contéval, hogy Conte akárhova betette itt a szezon második felében, mindenhol jól játszott. Jobb szélen, bal szélen, baloldali belső védőként.
És hát ő a korábbi Padoinja, meg ő a, nem tudom kit mondjak, hogy Victor Moses-e a
Chelsea-ből. Igen, szóval...
Hát, mindenhol volt ilyen játékosa.
Igen, de ezt nagyon kevés edző tudja.
Igen, na, még kettő edzőkérdéssel azért mindenképpen érdemes foglalkozni. Az egyik José Mourinho, aki hát uralta a mainstream médiát is, és ezzel talán már a Róma félig meddig el is érte azt, amiért szerződtette őt. Ugye 21%-kal emelkedtek a Róma részvények, már csak az átigazolás hívére. Noha ugye itt arról van szó, hogy csak nyáron veszi majd át. a Róma csapatát. Olaszországban azért meglepően pozitívan fogadták Mourinhót, annak ellenére, hogy a legutóbbi három edzősködése finoman fogalmazva nem volt sikertörténet.
Na de hát igen, mi történt 2010-ben?
Ez világos, csak hát utána...
Olasz csapat nyert bajnokok ligáját.
Ez jogos felvetés, csak 2010 óta mondjuk azért nem lehetett így letakarni a szemedet és nem nézni azt, ami Mourinhóval történik, tehát hogy volt ennek a történetnek egy másik résztvevője is, az olasz futballon kívül.
Igen, de én szerintem az olasz sajtó az ennek megfelelően, a múltnak megfelelően egyelőre jobban értékeli Mourinhót, mint a világ más részén újságírással foglalkozók, hogy aztán lehet, hogy ez Mourinhót feldobja, azt majd megtudjuk, hogy ez így van-e, hogy a környezet, ez a nagyobb elfogadás, elfogadottság, ez segíte neki, de minden esetre hát ezt a Rómát is nagyon fel kell forgatni ahhoz, hogy egy Mourinho szájízének megfelelő keret álljon össze. Tehát azért ez a sok vagy kifutó modell, vagy olyanok, akik hát nem is tudni, hogy valaha futni fognak-e valahova. Rengeteg spanyol játékost hoztak az előző időszakban, akik szerintem gyakorlatilag egytől egyig megbuktak. Tehát, hogy a Carles Pérez, Villar, Pedro nagyon gyengén játszott a szezon nagy részében, hogy velük mit csinálnak, kik jönnek helyettük.
Tehát, hogyha ugye... Meg bocsánat, hogy ez a kik jönnek helyettük, ez azért egy kulcskérdés, mert... Ugye itt bizonyos összeesküvés elméletek szerint igazából nem Mourinhót szerződtette igazából a Friedkin család, hanem gyakorlatilag Jorge Mendest engedte be a kerítésen belülre, ami ugyanannyira lehet egy eredményes dolog, mint amennyire veszélyes játék. Ugye Tiago Pinto személyében egy portugál sportigazgatója van jelen pillanatban a Rómának. Mourinho akárhol járt pályafutása során eddig, oda azért többnyire érkeztek azok az igazolások, akiket az ő ügynöke, és az ő egyébként jó barátja és üzlettársa, ezt nem szabad elfelejteni, Jorge Mendesvit. Szóval ezeknek mennyire higgyünk, Viktor?
Hát szerintem ez így működik. Csak az más kérdés, hogy mondjuk amikor a Manchester Unitedhez ment José Mourinho, akkor egy sokkal mélyebb pénztárcából lehetett az ügynök társnak pénzt juttatni a játékosok megvételével. Hát itt a Rómában nem tudom, hogy mekkora ez a pénztárca, tehát azt nem látunk bele, hogy mit akarnak költeni. Hát ezen múlik rengeteg. De hát Mourinhónak egyébként a Contihoz hasonlóan lehet azt mondani, hogy pragmatikus futball felfogásához nincsenek meg a játékosok Rómában. Tehát ahhoz neki az egész keretet át kell alakítania. Az biztos, hogy egy pár hónapig fel fog pezsdülni az élet az AS Rómánál, tehát tényleg több lesz a sajtó megjelenés, a figyelem oda fog összpontosulni, hogy ezzel mihez tudnak kezdeni egyáltalán az egész klub, és maga Mourinho, azt meglátjuk, de hát mondjuk jelen pillanatban a Róma a hetedik helyért harcol a szériában, a Sassuolóval, amelyik azért az utóbbi időben sokkal jobb eredményeket ér el, mint a Róma. Úgyhogy tehát innen olyan nagyot nem lehet zuhanni érzésem szerint. Nyerő helyzetben van Mourinho.
Sassuolo viszont nincs. Még egyetlen egy rövid kérdés, és egy felvetés, ezt kíváncsi vagyok, hogy hasonlóan látod-e. Roberto De Zerbi szinte most már biztos, hogy a Shakhtar Donetsknél folytatja edzői pályafutását. Egy olyan edzőről van szó, akinek a pályafutását figyelemmel követhetjük végig, és nagyon tehetséges, szerintem a generációjának egy kiemelkedő tagja. Mint ilyen, talán a legjobb utat választotta, mert hát egy nagyon kis iróniával fogalmazhatok úgy, hogy a Shakhtar Donetsktől egyenesebb út vezet valamelyik olasz top csapathoz, mint egy olasz középcsapattól.
Hát elsősorban Rómába, úgyhogy Mourinho retteket. Az utódja.
Itt azért az nyilván egy óriási, csak itt arra gondoltam, hogy ez egy óriási dolog, hogy valaki kipróbálhatja magát rendszeresen a bajnokok ligájában, azért ott olyan játékosokkal Donetskben, akikkel lehet mit kezdeni, kinek másnak mondanám ezt, mint neked, mint a brazil futball nagy szerelmesének. De szóval De Zerbi azért úgy lép egy szintet, hogy közben nem vágja el az utat magának sehova itt az európai legfelső polcon.
Ugye De Zerbinek szerint az a nagy különlegessége, specialitása, hogy ő úgy játszik támadó focit a csapatával, labdabirtoklós, domináns futballt, hogy egyszerűen nem alkuszik. Tehát nem érdekli az, hogy ki az ellenfél, nem érdekli az, hogy a csapata számára nincs tét, vagy van tét, hogy ki kéne bekkelni, vagy mit tudom én, 5 góllal kell nyerni, az ő csapata ugyanúgy játszik. És szerintem egyébként a Sáktárnak a játékos kerete erre a focira vevő lenne és alkalmas lenne, tehát ilyen szempontból ez nem lenne egy rossz megoldás. Az más kérdés, hogy Olaszországban azért, ha top csapatot keres majd magának, ahogy egyébként állítólag a Napolinál is szóba került, meg már a Milánnál is, hogy ugye ő korábban a Milánban nevelkedett, futballozott, hogy esetleg majd oda menne, hogy ott azért ennél több pragmatizmust szoktak megkövetelni edzőktől, tehát hogyha majd a Sáktártól váltani akar az éppen aktuális olasz bajnokhoz, akkor mi lesz? De hogy ezt a focit, ami De Zerbi csinál, ezt csak szeretni lehet, az egészen biztos, és azt szerintem egy óriási dolog a Sassuolónál, hogy mondjuk az előző időszakban a válogatott meccseken is meghatározó szerepet játszottak Sassuoló játékosok az olasz nemzeti csapatban. Tehát ugye Locatelli gólt lőtt most a VB-selejtezőkön, Caputo vénségére, amikor egészséges, akkor ott van a keretben, Berardi szintén gyakorlatilag állandó kerettagnak nevezhető, és ez is ennek a De Zerbi féle stílusnak, és ennek a megalkuvást nem ismerő, futball szerető, igazi, klasszikus értelemben futball szerető játéknak köszönhető. Úgyhogy akárhova megy De Zerbi, szerintem érdemes annak a csapatnak a meccseit nézni, és De Zerbinek meg érdemes szurkolni külön.
Szóval akkor érdemes ukrán bajnokikat nézni a következő szezontól. Köszönjük szépen, Viktor, hogy itt voltál velünk, és elmondtad mindezt. Kíváncsian várjuk itt az olasz bajnokságnak is a hajráját, hiszen azért óriási izgalmak lehetnek még ott a másodiktól, akár azt mondom a 6. helyig, de az 5. mindenképpen. Köszönjük szépen a meghallgatást is, jövünk még a héten terveink szerint extra adással, és jövő héten pedig ismét teljes terjedelemben érkezünk.
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.